Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország nem vesz részt az Ukrajna támogatását célzó NATO akciókban, de a többi tagállamot nem blokkolja ebben. Erről az Észak-Atlanti Szövetség főtitkárával állapodott meg Budapesten a magyar kormányfő. Orbán Viktor a közös tájékoztatón nehéznek, de konstruktívnak nevezte a tárgyalást, és hozzátette, Magyarország megkapta azokat a garanciákat, amelyek lehetővé teszik, hogy a NATO területén kívüli katonai akció csak önkéntes legyen. Jens Stoltenberg kijelentette, tudomásul vette Magyarország kimaradását a NATO ukrajnai missziójából, de az Észak-Atlanti Szövetség eltökélt abban, hogy kiképzést, hosszú távú pénzügyi és katonai támogatást nyújtson Ukrajnának. A világválság övezeteinek helyzetéről, valamint a Magyar Honvédség aktuális feladatairól is tájékoztatta Súlyog Tamás köztársasági elnököt, Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar vezetője, és Tajti Norbert tábornok, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója a Sándor palotában. Kunszabó István vezérőrnagy főhadsegéd tájékoztatása szerint az államfő, mint a Magyar Honvédség főparancsnoka, kérte, hogy továbbra is garantálják azt a harci készültséget, amely biztosíték az ország szuverenitásának megvédésére. Nem ért egyet a kínai elektromos autógyártókat sújtó újabb európai büntetővámokkal a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton azután közölte ezt, hogy az Európai Bizottság tervezete alapján Brüsszel jelentős büntetővámokat vet neki a Kínában gyártott elektromos járművekre. A tervezet a jelenlegi 10%-os már meglévő vámokra további 17 és 38% közötti terhet róna ki. A nemzetgazdasági miniszter szerint az Európai Bizottság egy kettős diszkriminációs rendszert alakítana ki. Az uniós vámok tervét Kínán kívül többen is bírálták, számos német autógyártó kifogásolta a tervet, szerintük a döntés negatív hatásai felülmúlnák a lehetséges előnyöket. Elrendelte a főpolgármester választás érvénytelen szavazatainak újraszámolását a Nemzeti Választási Bizottság. Az MVB 12 igen szavazattal 4 ellenében meghozott jegyzőkönyvi döntésében elrendelte az összes budapesti szavazóköri urna felbontását és a főpolgármester választás érvénytelen szavazatainak átvizsgálását. A testület szerint a választás eredményének megnyugtató megállapítása érdekében indokolt az újraszámolás. Az MVB-nél Vitézi Dávid főpolgármester jelölt fellebbezett, a Fővárosi Választási Bizottság főpolgármester választás eredményét megállapító határozat ellen, arra hivatkozva, hogy annak tartalma jogszabálysértő, mert több szavazókörben olyan szavazatokat is érvénytelennek nyilvánítottak, amelyek állítása szerint érvényesek voltak. A francia államfő felszólította mindazokat, akik nemet tudnak mondani a szélsőségekre, hogy fogjanak össze az előrehozott nemzetgyűlési választások előtt vagy után. A voksolást Emmanuel Macron azt követően írta ki, hogy az európai parlamenti választáson a Marine Le Pen vezette nemzeti tömörülés nagy arányú győzelmet aratott, és a köztársasági elnök által fémjezett centrista pártszövetség messze lemaradva a második helyen végzett. Közben a francia hagyományos jobboldali párt, a köztársaságiak sürgősséggel összehívott vezetőségi ülése egyhangulag kizárta a pártból Eric Ciotti pártelnököt, aki előző nap szövetségre szólított fel a felmérések élén álló Marine Le Pen vezette nemzeti tömörüléssel. Athénban naponta dél és délután 5 óra között bezárják az Akropoliszt a nyár első hőhulláma miatt. Görögország középső és déli részein iskolák maradtak zárva a kánikula okán, a fővárosban egészségügyi dolgozókat helyeztek készenlétbe szerte a városban, mert tegnap és ma 40 fok is lehet az Észak-Afrika felől érkezett hőség és por következtében. Továbbra is lassú apadás és elhúzódó árhullám várható a Rábán és a Dunán. Mindkét folyón a nap 24 órájában figyelik a védvonalakat a vízügyi szakemberek a tartósan magas vízszint miatt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a töltések átnedvesedése okozhatja a legnagyobb problémát. Körmennél lassú apadásra lehet számítani, ott továbbra is harmadfokú a készültség. Győrnél elsősorban a Duna hatása érvényesül, elnyúló tetőzés jellemzi a folyó teljes hazai szakaszát is. A fővárosban ugyanakkor még továbbra is tartósan magas vízszint várható, a hétvégi tetőzéshez képest alig 30 cm tapadt a Duna tegnap estig. Végül az időjárásról, egyre többet süt a nap, de a gomoly felhőképződés is jelentős lesz még mindig, és szorványosan előfordulhatnak záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 23-24 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
Június 21-e és június 23-a között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon. Az idei év mottója tündérek, varázslatok, csodák. A háromnapos programon fellép többek között a Cantica Eterna énekegyüttes, az Egri érseki fiúkórus, a Cantus Agriensis kórus, Kubik Tamás orgonaművész és Szajko Anita énekművész, az Egri szimfonikus zenekar, a Tercina együttes, Györgyi Anna és Kálid Artur színművészek, az Oktovojsz énekegyüttes, a Campani Canario táncegyüttes és a Szavária barokkzenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 21-e és 23-a között Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Szent Háromság, egy Isten.
Dicsőítő sziget a nyár elején fantasztikus előadókkal. Június 23-án töltsd fel a szívedet jó zenével és Isten dicséretével. Eucharist, Brazsák László, Borka Zsolt, 3-in-1, Exodus, Random Projekt, Imperfectum, Fóris Rita és a Fóris Five, a Hamasziak messiás hívő zsidó band, valamint a 24 órás dicsőítés résztvevő formációi. Felcsendül Síje Jenő és Kovács Gábor Szonett koszorú című régen hallott szép műve is. A színpadon Kindelman Győző, Prazsák László és Gájer László atya beszélgettek arról, ma mit mond a lélek az egyházaknak. Az ünnepi vasárnapi szentmisét Martos Levente Balázs püspök mutatja be. Június 23-án dobbanjon együtt a szívünk Sziget Monostoron. Bővebb információ a dicsőítősziget.hu oldalon. Dicsőítősziget. A dicsőítők itt kötnek ki.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
It might be words, and it includes a to learn to be talking, talking, talking one tongue. Talking, talking, yeah, talking one tongue. And give us the strength to look straight at you. Let doubt be the furthest from our minds. And continue to be, and know that we should be here, and we can see the light inside. As it gets more complicated, simplicity must arise, so we can follow in this feeling, and we can keep this song alive. To be talking, questions. Yes, there is red tape on the ground. A simple truth can cut through anything. Just touch base and make this sound.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2024. június 13-án csütörtökön a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatársak Somogyi Márton és Tompos Péter nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, melyet rövidesen szombat reggeli beszélgetésünk ismétlése követ. És ennek vendége előbb Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés elnök asszonya lesz, majd Szaniszló Jánost, Szendrőváros polgármesterét kérdezi aktualitásokról, tervekről és helyi látványosságokról Molnár András.
már egy bátya visszaépítése került, illetve egy kilátó. Az a legnagyobb attrakció, ez turisztikai szempontból, elsősorban a bakancsos turisták szempontjából nagyon érvényes. Vagy érdekes, azon kívül van 6 bemutatóhelyünk, egy kincsesházunk nevezett intézmény, ahol a Borda völgy természetföldrajzát lehet elsősorban meglátogatni, megtapasztalni. Van a kékfestőházunk, az azt jelenti, hogy valamikor német hagyomány alapján kékfestés működött Szendrőbeli jellemzően, annak egy múzeuma van, de kialakítottunk egy úgynevezett amerikás házat, ami a 900-as évek elején kitántorgott hazából Szendrőből is kivándorolt amerikai embereknek ad egy kis emléket.
9 órakor híreket mondunk, és azt segíthetünk című műsorunk jelentkezik, azt követően ebben előbb Gáncs Kristófot, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatóját, többek között aktualitásokról, így futó programokról, ukrajnai humanitárius segítségről, tervekről és új titulusáról kérdezi majd Molnár András. Majd a Tanítsunk Magyarországért program tehetségnapjáról készült összeállításunkkal jelentkezünk, és beszámolunk véradási lehetőségekről is. Ajánlunkban Ádám Anetta, a Tanítsunk Magyarországért program miskolci szakmai felelőse beszél.
Amint ennek vége van, egy 2 felvonásos ki mit tud fog megkezdődni, amikor a gyerekek, jaj Istenem, nagyon izgulok értünk, mert ők is nagyon izgulnak, mert hát milyen nehéz dolog ez eljönni a pici iskolájából és kiállni erre a hatalmas egyetemi színpadra, de különböző szavalatokat, táncokat, zenét fogunk, és még szónoklat is lesz, meg paródia is lesz meghallgatni. Mindeközben a gyerekek egy másik fele élményprogramokon fog részt venni, tehát egyszer előad, utána pedig elmegy gyakorlatilag tudományosan szórakozni. A vegyészekkel robbantani fognak például, van, aki zsonglőrködni megy, van, aki a földtudományi karos kollégákkal virágot fog ültetni, szóval mindenféle színeszagos széles vászon élményben lesz részük.
9 órától külön műsorra jelentkeznek Kisújszállási és Törökszent Miklósi adóink. Az azokra hangolók ma a falatkás hozzátáplálásról hallanak. Ajánlunkban Zámbori Józsefné Tarjáni Aliszt, a Közelbaba Egyesület elnökét hallják.
A falat mennyiségénél, milyenségénél, milyen alakú, mekkora legyen az, amit a babának adunk, szokott még egy kérdés lenni, hogy na de mekkorát, és mennyire megfőzve, megpárolva, megsütve, akárhogy csinálva. Azt javasolják a falatkás hozzátáplálásban jártas személyek, hogy a gyermek hüvelykujját nézzük, és annak a hüvelykujjának a kétszerese legyen a hossza annak a darabnak, amit meg fog enni. Ez úgy nagyjából a 6-9 hónapos korra tehető babáknál, tehát a kezdeti falatkás hozzátáplálásnál javasolt.
Tokai Adónk is külön műsorra jelentkezik a 9 órai híreket követően, és ebben az Aquinói Szent Tamás Közéleti Akadémia kínálta lehetőségekről, a Magyar Kálvária újabb gyarapodásáról, a Miskolci Egyetemi Kollégium felújításáról szólnak majd beszélgetéseink. Ajánlunkban Kazacsai Ádám, az Aquinói Szent Tamás Közéleti Akadémia operatív igazgatója szólal meg.
Én amerikai magyar vagyok, onnan jöttem ide, és úgy jöttem ide, hogy rögtön az akadémiára, úgymond, csak nyaranta voltam itt 15 évig majdnem, és akkor elmentem itt az első egész év, amit felnőtt koromban itt voltam, az akadémia volt, és nekem nagyon sokat segített, a magyarságom is mélyült, a hitem is változott, mélyült a értelemben is, de érzésben is.
10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát, a hírek után kerengő. A műsor témái: áttörik-e az üvegplafont a francia konzervatív szuverenista erők az uniós választásokon? Hol tart az Erasmus ügy, azaz a magyar egyetemisták kizárása az uniós tanulási programból? Váratlanul gyorsan lesznek választások a briteknél, hova a nagy sietség? A műsor többek között ezekre keresi a választ.
Itt másképp fogalmaznék, tehát, hogy voltak olyan országok, illetve olyan vezetők, amelyek a céljaikat burkoltam, vagy nyíltan megfogalmazva, háborús eszközökkel próbálták elérni, és egy kétségtelen, hogy Hitler ezt akarta, tehát, hogy nem is látott más megoldást.
10 óra 45 perckor jelentkezünk majd a lélek szavával. A mai műsorban Magsó Péter atyát hallják a belső szabadságról.
Hogy valóban szabadok vagyunk-e, annak sok jele van, külső jele is. Például egy jel a szabadságra, belső szabadságra az, hogyha könnyedén és bátran megmerem vallani a hitemet minden körülmények között. Akár a buszon egy keresztvetéssel, akár egy asztali áldással, a céges vacsorán, ahol körülöttem talán senki sem gyakorolja a vallását.
A 11 órai híreket egy ismétlés követi, méghozzá Kedről a Mustármagé. És ebben Boldváram az ökumenikus lelkész találkozóra látogatunk.
Azt gondolom, hogy azért fontos az ökumenikus találkozó lelkészek között, bármilyen felekezetűek is vagyunk, mert ennek a világnak szüksége van Krisztusra. És Krisztust kell felmutatnunk, akár református lelkipásztorként, akár római katolikus lelkipásztorként, és fontos, hogy tudjunk egymás dolgairól, ezért is volt fontos 2001-ben, hogy ez elinduljon.
12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napimáját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az Úrangyalát, majd egyházi híreket hallanak Debnál Ádám szerkesztésében. Szólj, Uram, a mai napi evangélium szlovák, lovári, német és magyar nyelven hangzik el. A Szentek Szent Életű Emberekben ma Páduai Szent Antalról hallanak, és 12:45-től névnap és kalendárium című kis műsorainkkal jelentkezünk. A 13 órai híreket ma Hallgassuk Együtt zenei összeállítás követi. Kedves hallgatóink, műsorismertetést ma legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik, maradjanak velünk addig is. Mindannyiuknak szép napot, és műsorainkhoz tartalmas időtöltést kívánok!
Some music on. Our love is made in the Dolce Vita. Nobody else than you.
reggeli beszélgetés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai adásunkban előbb benné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnökasszonya lesz a vendégünk, eredményekről és a választás tétjéről beszélgetünk, majd Szaniszló Jánost, Szendrőváros polgármesterét kérdezem az elmúlt 5 évről és az előttük álló kihívásokról. Tartsanak velünk, érdemes! Benné dr. Gál Boglárkát, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnökasszonyát köszöntöm szeretettel itt a stúdiónkban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
4 évig alelnöke volt a vármegyei közgyűlésnek, majd 2019-től közel 5 évig a vármegyei közgyűlés elnöke. Hamarosan lejár a mandátum, a Miskolc kivételével a vármegye 357 településén döntenek a választásra jogosultak a vármegyei listáról, melynek Ön a vezetője. Mit jelent Önnek a vármegye?
Nekem Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye a szívügyem, itt születtem, itt tanultam és itt alapítottam családot is, és itt képzeltem el, és itt képzelem el jelenleg is a jövőmet, sőt, még ami ennél is fontosabb, itt képzelem el gyermekeim jövőjét is. Én azért dolgozom nap, mint nap, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében élvezzék a fiatalok a jövőjüket, akik pedig itt élnek, ők boldog, nyugodt és kiszámítható életet éljenek. Én azt tanultam meg az évek során, hogy minden ember egyformán fontos, éljen faluban, városban, kisvárosban, nagyvárosban, és hogy miért is mondom ezt, én egy kis településen éltem, igaz, hogy Sárospatakon születtem, egy zsáktelepülésen éltem közel 30 évig, a Sárospataki járásban tanultam kis településen, általános iskolában, Sátoraljaújhelyen, Sárospatakon, és tulajdonképpen minden diplomámat itt a Miskolci Egyetemen végeztem a vármegyében, sőt dolgoztam Ózdon, és most Miskolcon is, ismerem a vármegyében lévő kihívásokat, ahogyan a megoldásokat is, és én azt gondolom, hogy ezek a családbarát fejlesztések, illetve a gazdaság erősítése.
Jelenleg Ön az egyetlen női vármegyei önkormányzati vezető, ez számított valamit a mindennapokban?
Én azt gondolom, hogy igen, számított, és jelenleg is számít, hiszen nőként és édesanyaként tekintve a vármegyére olyan megoldásokat is láthatok, illetve láthattam, amelyek a család minden tagját érintik. Ez adódik abból, hogy nekem is vannak gyermekeim. Politikusként pedig azért dolgozom, hogy mindenhol boldog, kiegyensúlyozott, biztonságos otthoni környezetet, illetve minőségi nevelési, oktatási intézményeket és szolgáltatásokat, valamint munkahelyeket tudjunk biztosítani az itt élők számára. És hogy egy néhány példát mondjak az elmúlt időszakot tekintve, a települési önkormányzatokkal együtt felújítottunk több mint 100 óvodát, illetve bölcsödét itt a vármegyében. Több mint 4000 bölcsödei és óvodai férőhelyel bővítettük vármegyénket. Több mint 6000 munkahely megtartásához járultunk hozzá, és 8500 itt élő munkavállaló foglalkoztatásában segítettük a munkáltatókat. Ezzel párhuzamosan közel 900 vállalkozás kapott támogatást az előző fejlesztési időszakban a topos pályázatokból, és 700 focipályányi iparterületet alakítottunk ki. Mindezeken felül felújítottunk 137 rendelőt, és fejlesztettünk 167 egészségügyi alapellátást, mint például a házi gyermekorvosi ellátást, illetve a védőnői szolgálatot, és több mint 300 ezer méter csapadékvízelvezető rendszert építettünk, illetve raktunk rendbe, azért, hogy biztonságban legyenek a családok kertjei, a házak, az utcák. Sajnos az utóbbi időben voltak olyan települések, ahol gondot okozott a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék, és pont ezért fontos, hogy folytassuk ezt a munkát is, amit 2014-ben megkezdtünk. És én azt hiszem, hogy ezzel együtt egy modern, kiegyensúlyozott, boldog vármegyét, biztonságos vármegyét építünk, amely békében és biztonságban fejlődik. De ha még elmondhatok annyit, hogy Navracsics Tibor miniszter úr már másodszor volt vendége az évértékelőnknek, a vármegyei évértékelő rendezvénynek, ahol a sajtótájékoztatón miniszter úr elmondta, hogy az iparfejlesztési politikában olyan időszak kezdetén állunk, ami sok jót hozhat Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyének, melynek felzárkózása rendkívül sikeres volt, az itt megszerzett tapasztalatok pedig jó példaként szolgálnak más vármegyék felzárkóztatásában is.
Mi a tétje a holnapi voksolásnak?
A holnapi voksolásnak azt gondolom, hogy óriási a tétje. Ha az előző időszakot nézzük, és azt a sok-sok fejlesztést, amiről az előbb beszéltem, azt azért el kell mondani, hogy a vármegyei közgyűlésben a képviselőtársaimmal, a vármegyei településvezetőkkel, a polgármesterekkel mi azért dolgoztunk az elmúlt időszakban, hogy az önkormányzatok megvalósíthassák álmaikat, fejlesztéseiket, amelyel tulajdonképpen a vármegyében élő családokat, embereket támogatjuk. Viszont ahhoz, hogy továbbra is fejlődjön a vármegyénk, a fejlődéshez békére és biztonságra van szükség, és ez az egyik legnagyobb tétje, az igazi tétje a választásoknak, hogy minél több emberben tiszta és világos kép éljen, akkor, amikor azt mondjuk, hogy a megkezdett úton kell tovább mennünk, hogy minél többen tudjuk azt, mi is a helyhatósági választások tétje. Én azt gondolom, hogy az egyik óriási tét az az, hogy vagy megyünk tovább a fejlődés útján, vagy pedig elindulunk lefelé a lépcsőn. Ezt mérlegelni kell. Vagy egy népességét megtartó, egy folyamatosan fejlődő, élhető vármegye leszünk, vagy itt is a gender elmélet és a migráns áradat veszi át a hatalmat, és ne adja a jóisten, hogy a végén harctérré változik a vármegye. Mert a munka eredményeként meginduló fejlődés csak békében folytatható, háborúban nem. És tulajdonképpen ezzel már egy kicsit bepillantást is kapunk abba, hogy miért is nagyon fontos a mi szempontunkból a helyhatósági választások mellett az európai parlamenti választás. Ahhoz, hogy a vármegyénk fejlődési pályán maradjon, ahhoz békére és biztonságra van szükség, a béke és a biztonság az elengedhetetlen. Mert tehetünk mi bármit, ha közben az EU háborúban áll Oroszországgal. És ugyanígy felújíthatjuk vagy építhetjük az új oktatási nevelési intézményeket, ha azokban a gyermekek más útravalót kapnak, mint a szüleik, amiket mi kaptunk. Ha valakik azt tanítják a gyermekeinknek, hogy nincs is apa, meg nincs is anya, vagy fiú és lány. Én azt gondolom, hogy ezek igenis valós problémák, és valós probléma az is, hogy a hírek szerint a kötelező sorkatonai szolgálatot akar elrendelni az EU. Számomra elképzelhetetlen, hogy a közel 18 éves fiam idegen országért harcoljon, és azt gondolom, hogy ezt minden édesanya, minden nagymama, minden szülő kijelentheti, hiszen nem ezért neveljük a gyermekeinket, hogy elküldjük más országba, más országért harcolni. Ők a mi gyermekeink, mi itt élünk Magyarország, és nekünk a család az egyik legeslegfontosabb a mi életünkben. Mi ezt kaptuk a nagyszüleinktől, ezt kaptuk a szüleinktől, és ezt szeretnénk továbbadni a gyermekeinknek, és majd az unokáinknak is. Igaz, hogy a NATO is védelmi szervezet, és mindig az is volt, viszont mi nem kellene megerősíteni, mert a schengeni határvédelmének elhanyagolása valódi veszélyt jelent. Ehhez képest civilekből akar hadsereget kiállítani az EU, ami teljes mértékben elfogadhatatlan, abszurd, és ennek az a vége, hogy a fiainkat majd besorozzák és harcmezőre küldik. Szerintem ezt egyetlen egy magyar ember nem tudja elfogadni. Ebből én nem kérek, de azt gondolom, hogy ebből senki nem kér. Ezt a vármegyében élő szülők nevében is azt gondolom, hogy bátran kijelenthetem, és a június 9-e ezt is megmutatja majd, hogy hogyan gondolkodnak erről a magyar emberek, hogy hogyan gondolkodnak erről itt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében élő emberek.
Thank you.
milyen jövőt vizionál megválasztása esetén?
Nekem és az általam képviselt politikai közösségnek továbbra is az a legfőbb célja, hogy családbarát fejlesztésekkel és a gazdaság további erősítésével minimalizáljuk az elvándorlást itt a Vármegyénkben, és otthont biztosítsunk a Vármegyében élőknek és azoknak, akik Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyét választják otthonuknak. Teljesen mindegy, hogy melyik települést, itt Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyét, hiszen mi itt élünk, Magyarországon élünk, benne a legszebb Vármegyében élünk 358 településsel, és nagyon fontos, hogy az itt élő emberek jól érezzék magukat. És ezért a magyar kormány és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés, a Vármegyei Önkormányzat is tett, és tesz is a jövőt illetően, hiszen a területi operatív program forrásainak koordinálásában mi veszünk részt, a Vármegyei Önkormányzaton is önkormányzat koordinálja ezeket a forrásokat, és a Vármegyei Közgyűlés dönt ezeknek a forrásoknak a sorsáról, és ahogy 2014 és 20 között, úgy 2021 és 27 között is folytatódik ez a program, ahol is 2027-ig 150 milliárd forintot fordíthatnak fejlesztésekre a települési önkormányzatok, és ezt a 150 milliárd forintot mi négy fontos részre osztottuk, négy nagy fejezetre. A gondoskodó vármegyére, a gondoskodó vármegye közel 50 milliárd forint, ami tulajdonképpen a bölcsödei, óvodai férőhelyeket, az egészségügyi alap és szakellátást, fejlesztéseket, az új egészségházakat, orvosi rendelőket és szociális szolgáltatások a fejlesztését érinti. A másik nagy fejezet az élhető vármegye, ez is közel 50 milliárd forint, ami elsősorban a területfejlesztést, a parkok, sétautak, közösségi terek fejlesztését, közutakat, új csapadékvízelvezető rendszerek építését, fejlesztését jelenti. A következő nagy fejezet, ez a harmadik, a klímabarát vármegye, ez picit több, mint 16 milliárd forint. Az elsősorban az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítését, a megújuló energiafelhasználás növelését, illetve a napelemparkok létrehozását érinti. Most a negyedik nagy fejezet pedig a versenyképes vármegye. Ez egy nagyon picivel több, mint 38 milliárd forint, amely elsősorban az új munkahelyek létrehozását, az ipari parkok, iparterületek fejlesztését, kialakítását, a foglalkoztatás támogatását, valamint a gazdaság és turizmus fejlesztést érinti. És az, hogy a vármegyénk sikerese, illetve az, hogy a polgármestereink, településeink sikereseke, ez nagyban múlik a területfejlesztésen, hogy egy-egy településen milyen fejlesztéseket tudunk eszközölni. És ahogyan említettem, ebben a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat is részt vesz, mint koordináló szervezet, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Közgyűlése pedig dönt ezeknek a forrásoknak a felhasználásáról. Viszont ezek a források nem csak úgy születnek, azért arra föl szeretném hívni a hallgatók figyelmét, hogy mindaz, ami az elmúlt időszakban itt a Vármegyében megvalósult, annak mindennek a központjában a munka áll. Mint ahogyan említettem, nekem szívügyem a Vármegye, itt születtem, itt töltöttem a gyermekkoromat, tanulmányaimat, itt élek a családommal. Mondhatom azt is, hogy az egész Vármegye az életem, illetve az a munka, ami itt folyik a Vármegyében, és mivel vidéken születtem, éltem, ezért ismerem a vidék problémáit, kihívásait, gondjait, és esetlegesen az ezekre adható válaszokat is, és ezek pedig, amint említettem, a családbarát fejlesztések és a gazdaság erősítése. Hiszen ha a családok jól érzik magukat, akkor a településen maradnak, ott képzelik el a jövőt, viszont mindehhez pedig munkahelyekre van szükség, hogy a család munkaképes tagjainak legyen hol dolgozniuk. És ez csúcsosodik ki a terület fejlesztésben, ami a Vármegyei Önkormányzat feladata, viszont ahhoz, hogy fejlődjünk, a településeink fejlődjenek, ahhoz békére és biztonságra van szükségünk.
Alelnöki és most elnöki ciklusában is hangsúlyos a közösségépítés, ebben hogyan látja a tovább lépés lehetőségeit?
Én azt gondolom, hogy azt le kell szögezni mindenféleképpen, hogy közösséget csak úgy lehet építeni, hogyha a családok, akik itt élnek, ők itt is maradnak a mi vármegyénkben, a vármegye településeink. Éppen ezért elnökként és vármegyei listavezetőként is összetett programban gondolkodom, mert maga a közösségépítés is tulajdonképpen egy összetett folyamat. A boldog és kiegyensúlyozott élethez arra van szükség, hogy a család minden tagja biztonságban érezze magát, kiegyensúlyozott hétköznapjai legyen, legyenek és minőségi időt tölthessenek el itt együtt, és itt már rögtön vissza is csatolok a családbarát fejlesztésekre. Ezért az elmúlt években a közösségépítés során többek között a családbarát fejlesztésekkel és identitás erősítő programokkal, helyi értékek feltárásával segítettük a települések közösségeit, legyen ez a legkisebb közösség család, vagy akár egy nyugdíjas klub, vagy még ettől egy akár egy nagyobb közösség is, de ugyanakkor a gazdaság fejlesztése is a közösségeket szolgálja, hiszen, mint ahogy korábban is említettem, ha a családok csak ott maradnak helyben, ahol otthonra találnak, ahol közösséget tudnak alkotni, ahol van munkahely, és ahol a család munkaképes tagjainak van hol munkát vállalniuk. A családbarát fejlesztéseknek köszönhetően pedig új nevelési oktatási intézményekbe járhatnak a gyermekek, parkokban sétálhatnak, új játszótéren játszhatnak, vehetnek igénybe megújult egészségügyi szolgáltatást, és még sorolhatnám ezeket. Tehát ez egy összetett és komplex folyamat, hiszen családbarát fejlesztések, gazdaság erősítése és közösségépítés, és azt látjuk, és azt látom, hogy erre szükség van a kultúrára minden településen, éppen ezért igyekeztünk házhoz vinni a kultúrát az elmúlt 2,5 évben, és óriási a fogadtatás a település, tehát a települések közösségei részéről, az ott lakók részéről, egészen a pici gyermekektől kezdve az idősebb korosztályig, és igenis fontos, hogy a magyar kultúra az ott legyen a településeken, az emberek életében, és ők is majd ezt tudják továbbadni. A gyermekek, a felnőttek ezt tovább tudják adni gyermekeiknek, illetve unokáiknak, és ezért egy összetett programról beszélek, amelyben közösen építjük a jövőt, egy olyan jövőt építünk közösen, amit mi magyarok, Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyeiek szeretnénk.
Végezetül nagyon sok eredményt felsoroltunk az elmúlt bő negyed órában, viszont ha egy dolgot ki kéne emelni, mit emel neki az eddigi eredmények az elmúlt 5 év eredményei közül?
Ha a területfejlesztést nézem, akkor azt a rengeteg fejlesztést, amivel vármegyénk települései gazdagodtak, és itt nem tudok egyet sem kiemelni, hiszen minden fejlesztés nagyon fontos volt, és jelenleg is nagyon fontos a települések számára. Ha a közösségépítést, illetve ha a gazdaság erősítését, turizmust kellene kiemelni, akkor elsősorban a gazdaság erősítés tekintetében a foglalkoztatási paktum projektünket, amellyel a munkavállalók munkahelyeinek megtartásához tudtunk hozzájárulni, illetve az ipari park fejlesztéseket, hiszen ezek hozzák elsősorban azokat a befektetőket, amelyek munkahelyeket generálnak. A közösségépítés területén pedig az egyik legnagyobb eredményünknek mondhatom, 2023. június 15-től az Edelényi Kastélysziget a megyei önkormányzat üzemeltetésébe került. Azt gondolom, hogy ez az egyik legszebb teljesítmény, illetve a legszebb feladat a vármegyei önkormányzat életében, hiszen Magyarország egyik legszebb barokkastélyáról beszélünk, a régió legnagyobb barokkastélyáról, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy azzal, hogy mi lettünk, tehát a vármegyei önkormányzat lett a Kastélysziget üzemeltetője, azzal elsősorban nem, hogy a gazdaságot, a turizmust és Edelény és térségének népesség megtartó erejét is egy picit tudtuk növelni, illetve erősíteni, illetve természetesen Borsod-Abolcs-Zemplén vármegye népességének megtartásához is hozzá tudtunk járulni. Nagyon pozitívak a visszajelzések a kastély átvételétől. Nagyon sokan látogatják magát az Edelényi Kastélyt is, Kastélyszigetet. Szinte minden héten különböző programokat kínálunk az odalátogatóknak, és hát természetesen a rádió hallgatóit is várjuk. Jöjjenek el, nézzék meg, milyen csodálatos barokk kastélyunk van itt a vármegyében, és hogy milyen programokat kínálunk az odalátogatóknak.
Benni dr. Gál Boglárka, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen.
In the sky, you'll get by if you smile through your pain and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you.
hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll see that life is still worthwhile if you just
folytatásban szeretettel köszöntöm Szaniszló Jánost, Szentről település polgármesterét. Jó napot kívánok!
Szép napot kívánok mindenkinek, hallgatóknak is.
Szentről településről mit érdemes tudnunk, mondjunk el néhány adatot?
Hát Szentről az észak-borsodi résznek azt gondolom, hogy egy emblematikus települése, azt mondjuk, hogy ott a Aktelki Nemzeti Park kapuja, a Borda völgyének a második legnagyobb települése, 4300 lakossal, gyakorlatilag eléggé régen városi rang már, úgymond, hiszen már volt egyszer még 1700-as, 1800-as években, aztán azt az 1900-as években elveszítetted, aztán 1996-ban újra városi rangra kapott a város. Jellemzően mindenféle olyan közintézménnyel, infrastruktúrával rendelkezik, amelyek egy városnak szükséges. Kicsit térségi központ is vagyunk, hiszen a Szentrő is felső része az 31 néhány település még, durván 30 ezer emberrel, tehát valamilyen szinten nem csak a városi igényeket kell kielégíteni, hanem a település felett lévő települések lakosságának az igényeit is.
Mióta vezeti a várost?
Hát most, ha minden rendben lesz, akkor hétfőtől, vagyis hát bocsánat, október 1-től, hiszen még az előző ciklus az addig tart, negyedik ciklusom lesz. Ezt azt kell tudni, hogy ez a négy ciklusból kettő tört ciklus, ugyanis 2012-ben a Kazimbacika járási hivataléről neveztek ki, akkor le kellett mondanom, mert összeférhetetlen a polgármesterség és a járási hatalvezetői poszt. Aztán 2020-ban viszont visszatértem egy időközi választás során Szendrőbe, úgyhogy a mostani lesz majd a negyedik.
A legutóbbi ciklusról, az elmúlt 5 évről beszéljünk, mik a legfontosabb eredmények, amiket kiemelne?
Hát inkább ott kell kezdeni, hogy még az első ciklusom idején 2010-ben egy városfejlesztési koncepciót kezdtünk el kidolgozni. Ugye 2010-ben volt ott, azt kell mondjam, az évszázad árvize Szendrőben és a Bóra völgyén, és azután átértékeltük a korábban meghozott döntéseinket, kifejezetten a közintézmények felújítása, megújítása, illetve a közlekedési város infrastruktúra fejlesztése volt a cél. Ez hál' Istennek sikerült akkor elkezdeni. Most ebben a ciklusban is pedig folytattuk olyan szinten, hogy már most megfelelő koncepció alapján célterületeket jelöltünk ki. Alapvető célterület volt a városi intézményeink energetikai korszerűsítése, hiszen jellemzően magas energiaköltségekkel bírtak, illetve a térségben egyre nagyobb a turisztika, hál' Istennek, komoly fejlődések mutatkoznak létszámba, látogatottságba, és azokat az attrakciókat, amelyek a turisztikai vonalon gyakorlatilag előre kell, hogy vigyék a várost, azokat fejlesztettük, valamint még az infrastruktúrális fejlesztések is természetesen maradtak, ebbe út, járda, temető infrastruktúra, tehát nagyon sok célterületet vettünk igénybe, a toppos projektekbe, a magyar falu projektekbe érdekeltek voltunk, de a vidékfejlesztési program keretében is külterületi útfejlesztéseink is valósultak meg.
A turisztikai fejlesztésekről beszélünk, miért érdemes Szentrőbe látogatni?
Alapvetően ugye Szendrőbe Hajdanán az idők több száz éve alatt három vár is működött. Jellemzően a legnagyobb a felsővár, az 1700-as Rákóczi Szabadság az idején megsemmisült, de romjai maradtak. Ott már az említett első ciklusomban elkezdtünk egy hajdani várnak a rekonstrukcióját. Már egy bácsi visszaépítése került, illetve egy kilátó. Az a legnagyobb attrakció, ez turisztikai szempontból, elsősorban a bakancsos turisták szempontjából nagyon érvényes, vagy érdekes. Azon kívül van 6 bemutató helyünk, egy kincses háznak nevezett intézmény, ahol a Borda völgy természetföldrajzát lehet elsősorban meglátogatni, megtapasztalni. Van a kékfestőházunk, az azt jelenti, hogy valamikor német hagyomány alapján kékfestés működött Szendrőbeli jellemzően, annak egy múzeuma van, de kialakítottunk egy úgynevezett amerikás házat, ami a 900-as évek elején kitántorgott hazából Szendrőből is kivándorolt amerikai embereknek ad egy kis emléket, de van egy oktatástörténeti múzeum, meg egy hajdani 40-es, 50-es évekbeli osztálytermet és annak összes eszközét tartalmazza, és van a Csáki kastély, ami egy fontos épülete Szendrőnek, és ott kiállító helyek vannak.
Mit tervez a következő ciklusra, tehát mik azok a feladatok, amik ön előtt áll?
Gyakorlatilag ezt a vonalat szeretnénk továbbvinni, illetve ezen túl, tehát ezeken a turisztikai fejlesztéseken, az energetikát hál' Istennek lassan túléljük, idézőjelben, de azért még van intézményünk, amiben kell hőszigetelés, nyilázáró cserét végrehajtani. A legnagyobb feladat viszont a torna csarnokunk megépítése. Azt kell tudni, hogy 2019-ben megsemmisült a torna csarnok egy sajnálatos tűzesetében, vagy következtében, és ez a mai napig nem sikerült felépíteni. Most hál' Istennek ott vagyunk, hogy egy kormányzati támogatás keretében az engedélyek, tervek rendelkezés állnak, a közbeszerzés előtt vagyunk, és jövő tavasszal szeretnénk elkezdeni. Az egy komoly építmény lesz, szabvány kézlabdapályával, lelátóval, egy közösségi tér lesz a városba. Azon kívül szeretnénk egyházi vonalon is előre menni. Szendrőbe található a Magyarország egyik legnagyobb ferences rendi temploma. Annak a környezetében már most kialakítottunk egy stáció helyett, annak kell még egy kicsit szépítése, és nyilván az egyház községgel közösen van, és tervünkben van az egyházi turizmus irányába menni. A templom alatt többek között egy altemplom található, amit ha vagy külön-külön, vagy együtt közösen szeretnénk, ha ebből egy attrakció lenne, mindenféle szempontból a város érdekét, illetve az egyház érdekét is szolgálná.
Beszéljünk a közösségekről, Szendrő milyen közösségekkel rendelkezik, milyen a közösségi élet?
Hát ezt fontos szerepet szánunk ennek a dolognak, mert ez viszi előre, úgy gondolom, a városnak a fejlesztését. Hál' Istennek ebben nem állunk olyan rosszul. A sport egyesületünk nagyon aktív, azon belül is a turisztikai természetjáró szakosztálya. Mi rendezzük meg Magyarország egyik legnagyobb túráját, tavaszióban úgynevezett vitézlő túrát, de most már az idén például bekapcsoltunk az országos kerékpáros ring programba, azt jelenti, hogy Cserehátring néven mi szerveztük meg ezt a programot. Ez a Balaton ring után a második legnagyobb lett, tehát és már ígéretet kaptunk a folytatására is, de egyéb más közösségeink is vannak, a népdalkörtől kezdve a közművelési központ által alakított makramékör, meg mindenféle olyan szervezet, de egyébként más szervezetek is hál' Istennek egész komoly közösségi munkát végeznek. Olyan alapítvány van, alapítvány is működik, Szendrőben a Tanulj Tesó alapítvány, amelyik a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását tűzte ki célul is. Ez is nagyon jól működik. Tanodákat működtetnek a városba, kettőt is, a szervezetek, úgyhogy ebben a dologban partnerek vagyunk, és örülök neki, mert a város egy részének, város lakóinak egy részének nagyon szüksége van ezekre a programokra, illetve ezekre a segítségekre.
Munka lehetőségek vannak Szendrőben, vagy hogy látja, ingázik mondjuk a lakosság egy része?
Igen, hát részben van munkalehetőség, van települt ipar, viszonylag nagy létszámú közfoglalkoztást biztosítunk, ez összesen 160 fő jelen pillanatban is, illetve vannak lehetőségeink ennek érdekében, egy ipari terület kialakítása engedéllyel, tervel rendelkezik, forrás kérdése, illetve hát az ingázás is megvan. Ilyen szempontból mi hozzánk közel van Szlovákia, 21 néhány kilométer a szlovák határ, és a szlovák határ utáni mögötti részen nagyon komoly iparfejlesztési területek kezdenek kialakulni, több autógyár települ le. Ilyen szempontból azt gondolom, ez is egy esély lesz ott a térségbe, ami egyébként már most is van, mert a határmenti településekre nagyon sokan egyébként Szlovákiába járnak dolgozni.
Szaniszló János, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Kérem szépen.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 40 percben előbb Benné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnökasszonya volt a vendégem, majd Szaniszló Jánossal, Szendrő település polgármesterével beszélgettünk. Én búcsúzom önöktől, a szerkesztőt, Molnár Andrást, hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!